Szabad Európa Elemző évvégi kiadásának második részéhez érkeztünk. Mellettem Benyó Rita kolléganőm, én Bóvesz Tibor vagyok, és itt vannak a stúdióban továbbra is Lakner Zoltán politológus és Ruth Bálint kommunikációs és kampánytanácsadó. Köszönöm szépen. Az első részben a választásokig tartó útról beszéltünk, most beszélünk a választások utáni helyzetről. Azt mondtad, ott hagytuk abba az előző beszélgetést, Bálint, hogy három olyan generikus téma van, nagy téma van, ami felületet, lehetőséget adna az ellenzéknek, a kihívóknak arra, hogy valamilyen módon ők határozzák meg a beszéd témáját, ez pedig az oktatás, az egészségügy és a gazdaság. Történt-e valami felismerés ebben a folyamatban a választások után?
Magára kinek a részéről?
Magára talált-e az ellenzék a választások után?
Szóval, hogy amiről beszéltünk az előző alkalommal, hogy egy példátlan dolog történt közben nyáron. Tehát, hogy nem az ellenzék részéről, hanem a Fidesz részéről, hogy amikor megnyerték a választást, és kétharmados győzelem lett, akkor ugye hirtelen a valóság szembe jött, és hát az látszott, hogy Magyarország nagyon rossz gazdasági állapotba került, amit ugye ők arra mondták, hogy persze az ukrán háború miatt. Erről már ugye tavaly is beszélgettünk itt is, hogy igazából annak már látszotta már, hogy valami nincs rendben, már a háború előtt jóval látszott már. És Orbán Viktor csinált egy 180 fokos, vagy inkább egy 160 fokos fordulatot a rezsicsökkentés csökkentésével, amit úgy tett meg, egyébként ez is egy nagyon ügyes lépés, hogy igen, sok embernek megemelte a gázvillanyszámláját, de egy nagy többségnek, aki azért egy mély szavazó bázisnak maradt ugyanaz, ami volt. De ugye erre volt hatása, ez megtörtént, és de azért ez egy 180 fokos fordulat olyan szempontból, hogy a rezsicsökkentés ugye legalább egy, de inkább két választásnak a megnyerésének az egyik ilyen fő politikai terméke volt.
Hát olyannyira, bocsánat, hogy a kampány üzenet volt, persze, hogy addig van rezsicsökkentés, ameddig Orbán kormány
és
van.
És addig van benzinár.
És hogyha nincs Orbán kormány, és hogyha jön az ellenzék, akkor tűnik el mind a rezsicsökkentés, mind például a benzinársapka.
Olyannyira, hogy ugye Márki Zaj Péter, ha már az előző alkalommal mondta, meg is mondta, hogy ez fog történni, de ezt jó ütemben mondta be a magyar választóknak, de hogy a másik pedig, ugye ez, amit tud valamilyen szinten kontrollálni, a másik, amit kevésbé tud kontrollálni, ugye az elképesztő elszállós, már a nyáron is már mutató infláció, aminek főleg ugye az élelmiszerekben valósul meg. Plusz a harmadik, amit még nyáron történt, hogy látszik, hogy valami faj, az Európai Unióval, főleg az Európai Bizottságával valami fajta vitába keveredik Magyarország, amiben a mind a helyreállítási, mind a kohéziós alapokkal való vitában rosszul áll a kormány. És elindult egy borzasztó rossz hangulatú nyárvége ősz, amikor az emberek, minden ember elkezdte azt érezni, hogy amit korábban megvett alapvető élelmiszerek az ára tényleg szignifikánsan növekszik, de mégis az Orbán kormánynak a megítélésében, hát hogy mondjam, olyan nagyon azért nem is lehet látni. És mi történik ekkor? Az az innováció, és most ezt nem szarkasztikusan mondom, hanem sajnos a második ligában ez is már innovációnak számít, hogy Gyurcsány Ferenc rájön arra, hogy azt a játékot, hogy akkor ott ő így ilyen hatalommegosztás, vagy valamilyen van az ellenzéki párt, akkor ezt megunta, és most akkor ezt mi egyszerre is mindenkor lerendezi, hogy ki a domináns szereplője az ellenzéki térfélnek, vagy a második ligának, és meghirdette az egyébként akkor még tervszerűen nem pont így kinéző, de az árnyék kormányt, amivel a DK is hozzá kapcsolódó szakértők, Dobrev Klára vezetésével valami mást próbál mutatni, mint ami korábban volt.
Egy időben gyűjti a képviselőket is.
Ez már a következő lépés ennek a folyamatnak. Ez első lépés az, hogy mutassuk meg, hogy mi valamit csinálunk. Ugye ez a ki van pipával, Dobrev Klára, aki valóban egy képzett, sok nyelven beszélő, rutinos politikus, valamit elkezd valamit mutatni. És akkor most egy lágazást tennék, aztán abba hagyom a mondásokat. Egy lágazást tennék most itt. Ez akár papíron működhetne is, de közben, ugye, amit Gyurcsány Ferenc nem bír ki, ugye az elmúlt 12, 16, 20, nem, már nem is tudjuk számolni időben, hogy mindig megjelenik. És ahelyett, hogy engedné, hogy a felesége tényleg elkezdjen növekedni, a pártja nőjön, ő így berepül, meg költ, meg reppel, meg eszét ír, meg kistáncát, mert tényleg az irodalom teljes menüjével kommunikál. Egyébként mindig tökéletes érzékkel akkor, amikor éppen Orbán Viktornak valami kis segítségre lenne szüksége abban, hogy hogyan tudja a sajátjait újra egységesíteni, zárója bezárva. Szóval a DK elkezdte ezt csinálni. Ennek a következő lépése, amit mondtál, az, hogy akkor elkezdjük szipkázni a különböző pártoktól, a külső, belső bizottsági tagoktól kezdve a, nem tudom, kétszeresen leszerepelt valakiket, és akkor ezzel az ellenzéki nyilvánosságban egyébként bizonyos szempontból sikeresen azt mutatni, hogy mi vagyunk a gravitációs pont, ide jöjjetek. És akkor most zárok, bocsánat, négy mondatot mondok itt, de hogy közben, amit az Oli mondott az előző alkalommal, 13. éve élünk a Fidesz rendszerében, és ugye az, hogy el kéne végre azt dönteni, hogy akkor mi a cél? Az a cél, hogy van egy rendszer, ami ellen van egy többséget építünk, avval, hogy ez a többség választásokon legyőzze, leváltsa ezt a rendszert, mert ez a rendszer nem jó. Vagy pedig az, hogy ebben a rendszerben megtaláljuk a magunk helyét, és ott így elmuzsikáljunk amíg a világ végéig. Mert a kettő teljesen más utat igényel. És az, ami most zajlik, ez a helyosztó játék, az arra tökéletesen jó, hogy elszórakoztassuk magunkat, meg a belső buborékban valaki erősebb legyen, de ettől még, és ugye ez pont az IDEA intézete, ami ugye azért mégiscsak az, hát annál a DK-hoz közelebbi dolgot nem lehetne találni Gréczi Zsoltnál túl, ő mutatta meg, hogy ugyanaz a párt preferencia van, mint egy évvel ezelőtt van, és az az egész nem tudom hány hónapnyi építkezés ilyen szempontból nem vezet sehová, de, most akkor tényleg az utolsó gondolat, erre azt mondják ugye a DK-sok, hogy hát igen, ugye nekik van egy ilyen üdvtörténetük, hogy hát majd a jövőben, ha nem 24-ben, akkor 26-ban, ha nem akkor 85-ben, 2085-ben, és erre ez az út. Na most ebből az útból ez kevéssé látszik. Egy dolog látszik, hogy valóban az ellenzék romokba, a rendszer ellenzéke, vagy nem, a rendszeren belüli ellenzék romokban van, ebben Gyurcsány Ferenc kicsit talán kitér.
Zoli, hogy amit az előző részben mondtál, hogy a NER rendszerében ki van jelölve az ellenzéknek a játszótere, a homokozója, és az árnyék kormány, amit mondtál, az gyakorlatilag 100%-osan beleillene ebbe a rendszerbe, hiszen meg is szabja a saját kereteit. Azzal, hogy egy belső ellentétet alakít ki az ellenzéken belül, hiszen amikor megalakult a DK árnyék kormánya, az első kérdése az volt mindenkinek, hogy miért a DK alakít árnyék kormányt.
Egy kicsit próbáltam a választás témáját is megtrollkodni, megpróbálom ezt is egy picit meghekkelni. Szóval egyrészt igen, a választás óta, hogy erre korábban is utaltunk, alapvető változások zajlottak le. Tehát az, hogy most ott tartunk, egyébként talán elmondható, karácsony előtt egy nappal beszélgetünk, nincs az országnak 2023-as költségvetése. Ami meg tudható róla, a fő számokról, azokról tudjuk, hogy nem igazak. Tehát nem, hogy a júliusban elfogadott számok nem voltak, de a mostaniak se igazak. A jegybank legutóbbi prognózisa, nem tudom, hogy sikerült a 42-t a 29,7-del összetéveszteni, de először 42%-os élelmiszerár infláció várakozást adta ki, aztán gyorsan kijavították 29,7-et, ez két egymáshoz közel álló szám, tehát nyilván teljesen érthető, hogy ezt összekeverték, de hogy a mostani helyzethez képest lesz még jövőre az egész évre számoló 30%-os élelmiszerár infláció. Tehát ilyen dolog, igazából ilyen élelmiszerár infláció nem volt. Hát valamikor a 90-es évek elején volt ugye az egész infláció
nem volt ekkora.
30% fölött, de legfeljebb egy éven kell. Szóval, hogy ez nem volt. Ez nem volt. Tehát abszolút kijelenthető, hogy negyed százada. Ilyet nem látott a magyar társadalom, és ami megtöri egyébként azt a az építkezést, ami, és ezt szerintem sokan alábecsülik, hogy a Fidesz támogatottságának van gazdasági alapja. Szerintem nagyon sok szempontból nem a Fideszen múlt, hogy lett egy folyamatos, a magyar történelemben hosszúnak számító konjunktúra, és hogy ennek egyébként a hasznát abszolút igazságtalanul osztották el, és sokkal kevesebbet fejlődtünk, mint a környező ország. Ezt minden lehet mondani. és igaz is, és közben felszámoltuk a saját versenyképességünk alapjait, lásd oktatási rendszer, de ezzel együtt az emberek a maguk életében azt érték meg, hogy előbbre léphettek, és most valójában ez kérdőjeleződött meg. Idáig tartanak a, hogy mondjam, a tények. Itt jön szerintem a 12 év szerepe. Mm. Itt jön a 12 év szerepe, ha akárcsak, Bálint az előző beszélgetésben utalt rá, 2011-12-ben nagyon komolyan megrendült a Fidesz támogatottsága, az én emlékeim szerint a teljes népességben 20% alatti támogatottsága volt.
Mesterházi Attilának sikerült 30% köré vinni az MSZP.
A pártot választó körében, de volt annyi, hogy a teljes népesség körében 18-on állt a Fidesz, és 16-on az MSZP, és akkor még csak az MSZP-t néztük, akkor még azért volt egy-két másik párt is. Tehát, hogy az akkori időkben, az akkori, mert hogy 2012-ben ugye egy recessziót sikerült összehozni a Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter vezetésével a kormánynak. Ez az akkori szituációban megrendítette a Fidesz támogatottságát. Szerintem ehhez képest nagyon drámai az, hogy most tulajdonképpen semmi nem történik. Szoktak hivatkozni arra, hogy van valamekkora kopás a Fidesz támogatottságában, de az a helyzet, hogy ez a kopás az ellenzéknél fél évvel korábban megtörtént. Szóval, hogy ezen túl vagyunk, tehát 12 év után valójában ezek a, hogy mondjam, egy normál politikai logikában érvényesülő hatások egyszerűen nem tapasztalhatóak, és ez összefügg azzal, amit a kormányzásról újra és újra szerintem el kell mondani, hogy ez a kormányzás ez nem problémákat old meg, ez kommunikációs projekteket visz, egy politikai narratívát tart fönn, nem is nagyon bonyolódik bele olyan helyzetekbe, hogy döntéseket kelljen hozni, amelyek nem illenek bele a narratívába, szerintem elképesztő kormányzati balfogások történnek. Én nem tudom, hogyan lehet mondjuk gázárbeszerzésből jól keresni, nem tudom, lehet, hogy nem ilyen műsorban szerepelnék, hogyha ehhez nagyon értenék, de egyébként kormányzati szempontból egészen elképesztő az, hogy a kormány a gázár csúcson szerezte be az energiát, és ennek következtében egyébként nagyon lehet csökkenteni az energia árakat, lakossági árakat, mert hogy tényleg drágán vásároltunk meg, és ennek sincsen semmi hatása, és akkor ugye egyrészt a 12 év megdolgozása a magyar társadalomnak, tehát hogy ez a narratíva működik, hogy sikerült megszerettetni az ország egy jelentős részével Putyint, hogy tényleg kiülni azt a nagyon pici szolidaritásra való hajlamot is, ami fennállt. És akkor itt van az, amit a Tibor kérdezett, hogy mi van az ellenzékkel. Szóval szerintem teljesen értektelen, hogy mi van az ellenzékkel. Most bocsánat, ezt nem tudom másképpen mondani. Én is egyébként az adott körülmények között egy életképes kezdeményezésnek tartom az árnyék kormányt, mert a lehetőségekhez képest ez legalább egy valami.
Csak éppen
a Fidesz rendszeréhez képest valójában teljesen mindegy, hogy most éppen az MSZP van 20%-on, a Jobbik van 20%-on, vagy a DK van 20%-on. Teljesen mindegy.
Ugyanakkor hosszú évek óta hallani azt elemzőktől is, hogy egyszer ez az egész pont amiatt, hogy nem kormányzás, hanem kommunikációs gépezet működtetése zajlik, egyszer csak ráomlik a Fideszre. Vagy azért, mert konjunktúrába könnyű, de ha recesszió van, akkor nem, most recesszió van. Azért, mert háború van, azért, mert egy éve tartó pedagógus ilyen-olyan sztrájk van, ami lábjegyzet nem csak a fizetésről szólva, hanem az egész közoktatási rendszer helyzete miatt, és mondjuk egyik napról a másikra egy nagy társadalmi csoport a katásokról mondjuk el lehet venni olyan kedvezményeket. Több ezer milliárdos megszorításnál tartunk.
Ha erre választottok röviden, aztán visszaadom a Bálintnak a szót, szóval szerintem ennek a 2022 áprilisi eseménynek, amit választásnak nevezünk, mert nincs erre jobb szavunk, valójában az a következménye, hogy ezek a nagyon logikus dolgok, amiket elmondtál, hogy szóval, hogy ezek egyszerűen így egy az egyben legalábbis nem működnek. Tehát beljebb mentünk az erdőbe. Ez a helyzet. Beljebb mentünk az erdőbe. Én leszek az utolsó, aki azt akarnám sugallni, hogy Magyarországon nincs mit tenni. Hát szóval igen. Tehát a mi személyes életünk is azt gondolom arról szól, Bálinté és enyém is, hogy viszonylag sansztalan helyzetekben próbáljuk azt tenni, ami a demokrácia iránti elkötelezettségünkből adódik. És én mondom, biztatnék erre mindenkit, mert ha mindenki abba hagyja, akkor tényleg soha semmilyen változás nem tud bekövetkezni Magyarországon, de ez egy tekintélyelvű rezsim. Szóval itt nem úgy mennek a dolgok, hogy elégedetlen emberek megszerveződnek, kimennek egy pályára, ahol azonos szabályok érvényesülnek mindenkire, és akkor a jobb ajánlatot tesznek, akkor győznek. Ez az igazi drámája a 2022 áprilisi választásnak, hogy úgy tűnt, hogy akkorra összeálltak azok a feltételek, amelyek egyáltalán összeállhatnak egy ilyen rezsimben ahhoz, hogy vissza lehessen térni egy demokratikus mederbe, ennek pont az ellenkezője történt, minden korábbinál katasztrofálisabb eredményt hozott, ezt próbáltuk az előző beszélgetésben taglolni, hogy miért, és ezért az egésztől sokkal messzebbre kerültünk, és azt hiszem, hogy a választópolgárok egy jelentős része ezt az egész dolgot nem is kezeli már úgy, hogy demokratikus változásra esély van, hanem minden egyes fölmerülő politikai probléma a rendszer szűrőjén keresztül értelmeződik, ha éppen elégedetlenek is Orbán Viktorral, és szidják őt az inflációért, egyrészt sokan elfogadják tőle azt a magyarázatot, hogy ez a szankcióktól van, vagy bármitől van,
háborús infláció.
Vagy a háborútól, vagy bárkitől, Soros Györgytől, vagy akárki mástól van. Másrészt, ha nem is fogadják el tőle, akkor is őt látják. Tehát ő a politikai rendszer, akár jó, akár rossz dolog történik, az Orbán Viktoron és az ő rendszerén keresztül történik, és igazából nagyon erős és az emberek adottságait meghaladó fantázia szükséges ahhoz, hogy bármi egyáltalán egyéb elgondolható legyen, és ez az igazi csapdája a rendszernek.
Igen. De hogy mondjuk valami pozitívat is. No. Vagy nem, vagy próbáljak másképp nézni. Szóval, hogy ami van, az, hogy van egy nagy csoport, aki azért elégedetlen az Orbán rendszerrel, dühös, szeretne valamit tenni, amikor tesz, akkor utána fejbe lesz vágva, de ettől még van egy ilyen csoport. Nem is olyan kicsi. A 3,3 millió ember, aki a Fidesznél van, egy nagy része azért van, mert egyrészt nincsen alternatíva, mások oldalon, kettő megijedt attól, hogy Márki-Zay Péter elviszi katonának a gyerekeit, három úgy érezte, hogy előre megy, és nem hátra.
Ez de már... ebből ma már egyik feltétel sincs szinte.
Szerintem az, hogy mit éreznek, az szerintem az egy másik dolog, mert mindig lebecsüljük azt a fajta buborékot, amit a Fidesz tud a sajátjai köré fújni, amit mondtál talán Zoli, hogy ki miatt van az infláció, ki miatt nincsen benzinársapka, ki miatt rosszabb az élet. Erre mindig van egy gondolatmankó, ami most úgy néz ki, hogy működik. Tehát a Fidesznek az egyik fő dolga, legyen mindig gondolatmankó bármiben. Ha ez megvan, akkor az a 3 millió embert valahogy lehet majd kezelni. A másik, ami a fő alapja, az, hogy minden erőforrás nála legyen, nem azért már, mert már nem tudja hova rakni Mészáros Lőrinc a bank jegyeket, mert már akkora vagyona van, hogy igen, nincs szüksége még 100 milliárdokra, pont ellenkezőleg azért legyen nála, hogy ne legyen másnál. Mert ha másnál van, akkor a más idő után majd elkezd meg valakit támogatni, amiből lehet esetleg alternatívát tenni. Ez a másik. A harmadik, pedig az ellenzék maradjon meg ebben az állapotában, ne legyen alternatíva, legyenek versengők, Gyurcsány Ferenc legyen mindig valahol a környéken, ne tudjon semmi se kinőni, amiben ez a düh, az emberek dühe tudjon csatornázódni. És a negyedik, az ellenzéknek a gondolkodása, ami persze nem feltétlenül egy per egy Orbán Viktor hibája, de a 12 évnek a hibája, hogy soha ne tudjanak a politikai, az ő politikai keretén kívül gondolkodni, mindig az ő fogalomrendszerében, szóhasználatával, játékszabályában gondolkodjak. Bárki, ha ebből kimenne, azért szerintem probléma lenne ránézve. Egyébként a Márki-Zay Péter kicsit ez volt egy másodpercekig, de aztán gyorsan visszament a saját politikai játékterébe. De ez a hatalmának az alapja. Plusz, hogy ne legyen arról egy konszenzus, hogy mi igazából az, amiben élünk. Mert hogyha lenne egy konszenzus, és akár egy széles társadalmi, főleg véleményvezérő konszenzus, hogy igen, ez micsoda ez a rendszer, mit szeretnénk vele kezdeni, mire akarjuk leváltani, hogyan lehet leváltani, akkor ugye akkor egységesednének ugye a frontok, és nem egymással elbeszélő sípok lennének, hanem akkor lehetne, ugye, amit ők csináltak ugye a saját Fidesz történetébe, és hogy amikor egy a tábor, egy a zászló, és akkor menjünk előre. Ez a másik oldalon ugye számtalan zászló, számtalan a tábor, akik még egymást általában jobban utálják, mint Orbán Viktor. De ez tartja őket hatalmon. Egyébként a helyzete nem annyira rózsás, mint amennyire innen így látszik. Csak, és ugye ami ebben az évben újdonság volt, az, hogy hány politikai hibát követett el Orbán Viktor. Számtalant. Csak ugye, ha nincsen alternatíva, ha nincsen olyan valaki, aki ki tudja használni, akkor ezek a hibák csak hibácskákká válnak. De mondok kettőt, ami ilyen, szerintem tényleg, ami egyébként, hogyha nem itthon élnénk, hanem máshol, akkor ez annak lenne komoly konzekvenciája. Egy, amikor az egész nyári rezsicsökkentés megtörtént, akkor olyan eltűnt egy hónapra. Egy hónapra elment nyaralni, különböző helyeken így felbukkant, szakálasan, egy hajón, meg nem tudom, étteremben, nem tudom micsoda, meg valahol még valamit segített, meg kimentett, nem tudom kicsodát, de egy hónapig eltűnt. Ő ebben azt üzente, hogy levagytok szarva, barátaim. Most veszem el a rezsicsökkentést, de én elmegyek nyaralni. Ez egyik, a másik. Amikor a legnagyobb ilyen uniós harc volt, akkor kiment Berlinbe, és tartott egy olyan előadást, mivel lényegében az egész német politikai elitet CDU-CSU-tól az SPD-ig lehülyézett, és az egyetlen egy érdemi tárgyaló partként a német szélső jobboldali pártot jelölte meg. És ennek így ennyi. De mondok még egyet, ami itt az elmúlt pár napban van. Én nem ismerek olyan rendszert a sajátunkon kívül, ahol a miniszterelnök lánya egy olyan interjút adhat a Mandina nevezetű fideszes újságnak, amit adott, amiben lényegében elbüszkekedik avval, hogy ő mennyire gazdag, hogy ő hogyan lett ez az ami, és ennek lényegében semmi fajta politikai konzekvenciája nincsen. Én azt gondolom, hogy még ilyen Egyiptom-szerű országokban se adna az ottani regnáló elnök lánya egy ilyen interjút, ilyen nyugalomban, hogy úgyse lesz semmifajta a konzekvenciája. De ezek mind politikai hibák. Mert mutat valamit. Egyrészt urizál, kettő mutatja, hogy nem érdekli, három az, hogy nem is igazán, hogy nem annyira értő, hogy miben van. De mivel, hogy nincsen alternatíva, ezért ezek a hibák nem hibákká válnak, hanem ilyen rendszer, ilyen működési.
Azt mondtad, hogy pozitívumot fogsz mondani.
Hát a pozitívum az, hogy a magyar társadalom egyébként vágyja azt, hogy legyen alternatíva. És a gondolkodása, és ahogy gondolkodik a világról, amiben mondom, van különbség, az 12 év alatt sokat változott, de alapjaiban nem. Alapjaiban nem egy jobboldali társadalom a magyar, hanem inkább gazdaságilag baloldali. Vannak jobboldali gondolatai, de igazából sok baloldali elemed van. Ehhez kéne beszélni. És hogyha ebben lehetne olyan dolgot mondani nekik, amire tudnak rezonálni, és ugye, bocsánat, négyszer egy zárójel a Márki-Zay Péter kampányra, ugye neki azt sikerült csinálnia, azt sikerült tennie, hogy két hét alatt az összes magyar választópolgárt csoportot végig sértette. Hogy az egyik 10 óra előtt vidéken már részeg, a másik gomba, a harmadik nem tudom, hülye, most nem akarom ezt így mondani, de hogyha lenne egy konszenzus, hogy hogyan lehet nyerni, ami nem egyszerű dolog, de azért, hogy mondjam, tehát nem kell hozzá a holdra szállni, akkor el lenne kezdeni ebben dolgozni. És ehhez három dolog kell szerintem. Politikai bátorság, ami szerintem az ellenzéknek hát nagyon régóta nincsen, hogy kibeszéljen, hogy elviselje azt, hogy akkor igen, majd lesz vele foglalkozva, és akkor a Magyar Nemzetnek a címoldalán lesz meg a Pesti Srácokban, és nem tudom, 100 000 troll lesz rá szabadítva. Politikai innováció, hogy ebből a keretből, amit Orbán Viktor rajzolt mindannyiunk köré, abból ki tudjunk lépni, és ne az ő szavaival, ne az ő fogalmaival, ne az ő témáival gondolkodjunk, és politikai kreativitás legyen, ami az, hogy húzzunk olyan meglepő dolgokat, amire a Fidesz nem tud érdemben reagálni. És most egy utolsó kis megjegyzés. Vannak ilyen apró, ilyen pislákoló, ilyen lámpák, vagy inkább ilyen Szent János bogarak, inkább azt mondanám. Itt van például a Szikra mozgalomnak a dolgai. Amik ilyen kedves ügyek, azért, mert hogy legalább valamit csinálnak. Hát többet csinálnak, mint a parlamentben ülő ellenzéki a nagy része, de hogy ez is van egy gondolat, ami szerintem jó, és de ezt végig kell vinni lépésről lépésre. Tehát nem elég az, hogy valaki elfoglal egy, vagy körbevesz egy kaszinót két órára, mert akkor az pontosan az, amit a Orbán Viktor szeretne. Lehet mutatni, hogy igen, ott van a baloldali trockista, dollármédia, nem tudom, dollárbaloldal csürhe, aki megzavarja a szegény játszani vágyó polgárokat, hanem ennek ezt végig kell vinni, és ez a bátorság kell. Igen, ha valaki a Fidesz rendszerében politikusnak vagy közéleti szereplőnek áll, annak van több módja. Az egyik az, hogy békében élje az életét, és békén legyen hagyva, akkor be kell járni a köztévé stúdiójába, és azon kell szomorkodni, hogy milyen borzasztó lett a világ, amióta a nyugat hanyatlik. Ez egy út, és nagyon sokan ezt csinálják. Van egy másik út, hogyha meg úgy gondolunk erre, mint egy rendszer, amit szeretnék leváltani, mert hogy van valami bajom ebben a rendszerrel, de nem csak az, hogy nem lopnak, vagy nem akarok lopni, hanem valami tényleg mi a bajom vele, és azt tudják artikulálni, na akkor meg másképp kell viselkedni, és nem interpelálgatni kell, meg eljátszani a parlamentarizmusnak a izét, és biodíszletnek lenni ugyanebben a játéktérben, és Orbán Viktor mindig mindenkinél jobb lesz a parlamentben, hogy ezt már meg lehetett volna az elmúlt 30 év, hogy ő a legjobb debattőr abban a házban, bármi is történik, akkor valami más kéne csinálni. De mondom, az a pozitív, hogy az emberekben megvan erre a vágy.
Mondanék erre három dolgot, próbálom tőlem telhető röviden. Az egyik a rendszer értelmezés, és ez mindig olyan borzasztó elvontan hangzik, és ha az ember időnként háttérbeszélgetéseket folytat politikusokkal, nekem gyakran az a benyomásom, hogy nagyon érték, hogy nekik, tehát miért kéne valamit mondani, hát ők ellenzékben vannak, akkor valamit kapiskálnak arról, hogy kormány meg rendszer, és akkor biztos rendszer ellenzékiek. De ez nem így van. Azért valene fontos, hogy ezt a rendszer dolgot, hogy miben vagyunk, és a rendszerhez való viszonyt tisztázzák, mert hát politikai cselekvés szintjén teljesen más következik belőle. Mindig lesöprődik az asztalról ez a beülni a parlamentbe, vagy nem. Ha már ott vagyunk, mit csinálunk? Mire lehet használni a mandátumot? Gyújtóhangú, módosító indítványok benyújtására az országgyűlésben, vagy arra, amit mondjuk Hatházi Ákos vagy Ámor András csinál ezzel a mandátummal, ha megnevezhetem őket konkrétan. Tehát, hogy félig, vagy nem is félig kilógni ebből a parlamentből, és valahogy összekapcsolni egymással ezeket a fórumokat. Azt kell csinálni a parlamentben, mint amit 2018 decemberében csinált az ülésterem, az ellenzék, vagy obstrukciót csinálni, vagy azért bent lenni, hogy ki lehessen vonulni, ahogy a Fidesz csinálta 2006 őszén. Szóval azért lehet dolgokat még ebben a nagyon szűk térben is választani, de ehhez mégiscsak arra van szükség, hogy legyen valamiféle elgondolás arról, hogy mi ez a helyzet, és ehhez nekünk mi a viszonyunk, és hogyha én egyszer már kivonultam, vagy egyszer már elfoglaltam a pulpitust, akkor másnak nem mehetek be benyújtani egy módosítót egy országgyűlési határozathoz, most arról nem is beszélve, hogy ha már emlegettem a 2023-as költségvetés, rendeleti úton történik a költségvetés megalkotása, tehát azért többszörösen hatványozottan fölmerül az a kérdés, hogy mi a szerepe az ellenzéknek egy olyan kétharmados parlamentben, amely kétharmados parlamenttel sem nagyon foglalkozik a kormány. Ez egyik dolog. Másik dolog, ez a baloldaliság emlegetése kapcsán jutott eszembe, amit a Bálint mondott. Én annyiból vagyok ez ügyben kicsit szkeptikusabb, hogy a felmérések szerint, amelyeket ismerünk, szerintem ugyanazokat ismerjük, az emberek szeretik az állami beavatkozást, és zavarja őket az egyenlőtlenség, de ebből nem következik az, hogy bármiféle, hát hogy mondjam, intézményes szolidaritás iránt nagyon nagy elkötelezettség lenne. Én azt gondolom, hogy nálunk az egyenlőtlenségeknek az elutasítása az döntően egy státuszpánikot jelent. Tehát, hogy én olyan helyen látom magam az egyenlőtlenségek rendszerében, amit magamhoz, a magam elvárásaihoz képest túl alacsonynak tartok. De az a helyzet, hogy ezeket az értékrendbeli adottságokat soha semmilyen politikai erő nem ezüstálcán kapja meg. Tehát ha ez a kiinduló pont, hogy legalább zavarja az embereket az egyenlőtlenség, akkor ezzel kell dolgozni. Mm. És akkor itt jön el az a munka, és az a kettes pont, ami az identitásépítés. Amiről mi most beszélünk, vagy amit az előbb említettem például, hogy hát még Putyint is sikerült megszeretetni a saját szavazóival a Fidesznek, ebben nagyon sok munka van, és nem mondom végig, higgy el nekem minden hallgató, hogy tudom, hogy ez rengeteg pénz, rengeteg fölött, ráadásul ez a mi pénzünkből van. Szóval én ezt mind tudom. De ezzel együtt ez egy sok éves befektetés, ahogyan sok éves befektetése volt a Fidesznek még ellenzékből, ahol mondjuk a polgári szót, és akkor még nem volt hírtévé sem, meg semmilyen simicska média nem volt kiépítve a 90-es évek közepi, az 96 és 8 között lett bevezetve. És le lehet ezt papagájkommandózni, de mégiscsak kialakult egy olyan saját identitása egy akkor nagyon markánsan ellenzékben lévő politikai oldalnak, amire elkezdett amin keresztül elkezdett magára ismerni. És igen, beszéltünk arról is, hogy az ellenzéknek a lemorzsolódása már a választás után megtörtént, de még mindig van 1,5 millió ellenzéki szava, az úgy is lehet akár értelmezni, ha pozitívumot akarom mondani, a 2022. áprilisi választást, hogy még erre az ellenzékre is majdnem 2 millióan szavaztak. És szerintem ma kevesebben vannak, de azért egy 1,5 milliós közönség az nem olyan kicsi. És hogyha ő nekik identitás lehetne adni, ha ő bennük megerősödne az, hogy ők miért vannak együtt, ők miért alkotnak egy tábort, és úgy tekintenének magukra, az egy teljesen másfajta politikai kiindulópont lenne. És bocsánat, csak egy harmadik dolog, és akkor van egy olyan szint, ami egyszerűen a hétköznapi politikai műveletek professzionális intézése. És erre egy példát hadd mondjak, ez az utóbbi tehát napokban, tehát az év végén történt. Ugye megszületett az a döntés az Európai Tanácsülésen, ugye az állandó képviselők döntöttek erről, aztán a tanács, állami és kormányfői tanács ezt megerősítette, hogy ez bizonyos pénzvisszatartás bekövetkezzen. Ez, én azt gondolom, ráadásul most már azt is tudjuk, hogy vannak olyan horizontális elvárások, amelyek következtében nem csak a három operatív programot, hanem a teljes költségvetést
blokkolják.
Szóval ez valami elképesztő dolog, ami zajlik. Eleve az ellenzék
ehhez
szerintem...
Ehhez képest győztesként jött ki a kormány, hát aki aláírta és megállapodott.
Hát szóval, hogy az ellenzék szerintem eleve belemászott abba, hagyta magát belerángatni abba a játékba, hogy ez arról szóljon, hogy ki örül és ki nem örül annak, hogy az Európai Unióban így döntöttek, pedig itt nem ezt kéne mondani az ellenzéknek szerintem, hanem az, hogy hát kinek a hibájából nincs itt ez a pénz? Ez egy másik játék lenne. De nem ezt akarom mondani. Azt akarom mondani, hogy amikor ez a döntés megszületett, egy talán keddi vagy szerdai, azt hiszem szerdai napra víradó éjszaka, akkor aznap reggel néhány órával később a miniszterelnök bejelentette egy 15%-os nyugdíjemelést, ami ugye amúgy minden inflációs várakozást alul múl. És innentől kezdve viszont bekövetkezett az, hogy az ellenzéki közlemények, amelyeket van szerencsém minden nap elolvasni, az ellenzéki közlemények egy meghatározó része a nyugdíjemelésre reflektált, és csak egy kisebb része és reagált arra, hogy történt egy abszolút szerintem bizonyos értelemben történelmi döntés az Európai Tanácsban, és ebből adódóan azt is elmulasztották, azt a lehetőséget is, hogy elmondják, hogy ez miért fontos. Tehát erre mondtam azt egyébként néhány perccel korábban, hogy nincs hegye az ellenzéki kommunikációnak, hát rögtön kicsorbították a hegyét, tehát nincs hegye, ők maguk belementek abba az utcába, lehet, hogy a kommunikációs tábok, nem tudom, láttak belső számokat, amelyek arról szóltak, hogy az emberek nem értik az Európai Uniót, persze, hogy nem, hát ha nem mondjuk el nekik, akkor sose fogják megérteni, hogy ez miért fontos, de a nyugdíj érdekli őket, és reagáljunk a nyugdíjra. Ketté hasadt az egész, és lehozta úgy azt a napot, az aznapi hírciklust a kormány, mintha nagyjából mi sem történt volna, legalábbis egára kihozta, majd két nappal később Orbán Viktor a katari foci VB elődöntéről haza repülve, az egyébként katari korrupciós, az Európai Parlamentet sújtó katari korrupciós üggyel kapcsolatban azt mondta, hogy ő most akkor megy és lecsapolja a mocsarat. Mondta magángéppel hazatérve egy magánútról, amit pontosan közpénzből fizetett géppel hazatérve egy magánútról.
Bocsánat, két mondat, vagy három. Az egyik az, amit mondasz, egyetértve veled, tehát, hogy ha hiányzik az, hogy egyetás, mint ilyen társadalom formáló, vagy gondolat, vagy ilyen érzelem, akkor anélkül kell politikát csinálni. Akkor arra kell, amiben a többség van, hogy ebben megvan a többség, akkor avval kell foglalkozni. Nem? És persze formálni kell, meg be kell valamit hozni, de ugye a Fidesz hogyan építkezett? Egy meglévő érzés fújt, és aztán pedig aztán már alárendelte a saját maga gondolatiságának. De ez a fajta gondolkodás, hogy miben élek, hova akarok eljutni, mi az ellenzék, mi az ellenzéki politizálás, ugye ez nagyon fájón hiányzik az erről való egyetemi gondolkodás is, és ennek az egyik eklatáns példája, hogy mit csinálnak például a megnyert polgármesteri hivatalokban, polgármesterek, helyi képviselők, hogyan tudnak ellenzékiként város vezetni, mennyire hiányzik az a fajta politikai akarat, hogy végre lett ugye 2019-ben választott ellenzéki városvezetők és főpolgármester, hogy ő mit tud hol van az ő helye ebben a rendszerben, mit kell neki csinálni, hogyan lehet politikát tenni, erről még, hogy mondjam, tehát így elveszik így a nagy hangzavarba. A másik, az euróról mondtál, tehát, hogy igen, van egy, nem tudom, horizontális feltétel, meg mérföldkő, meg stb. Maga a megállapodás megköttetett, szerintem ez Orbán Viktornak egy győzelem, avval, hogy ő valamilyen fajta pórázon van tartva, azt ő nagyon nem szereti, ezt utálja is.
De akkor az ellenzéknek erről a pórázról kell beszélni.
Igen, csak közben ugye mi történik, hogy az Unió is egy, hogy mondjam, egy demokratikus intézményrendszer valamennyire, és ők nem tudnak avval a fejjel gondolkodni, ami a Orbán Viktor feje, aki nem, hogy mondjam, ő a pénzt látja benne, nem akar ő magasabb dolgokat velük tenni, meg a demokráciáról, meg a jogállamról, nem tudom, hosszan értekezni. És hát persze, ugye mi történik? Egész végig azt mondja az Orbán-Rogán rendszer, hogy hát igen, itt egy dolog van az egész mögött, a soros terv, hogy Magyarországon meg akarják változtatni a gyermekeinknek a nemi identitását, stb. Erre az Unió 2 éven keresztül mondja, hogy nem, és erre mi történik? A megállapodásban csak benne van a gyermekvédelmi törvénynek a meghosszatása, csak az utolsó pillanatban valaki oda berakta, és szerintem azt mondta, hogy Rogán Antal koffeinmérgezést kapott valószínűleg, és valahol ápolják már, mert ennél nagyobb labdát neki adni, hogy amit eddig beszéltek, hogy igen, az egész csak azért van, mert itt van ez a szegény hajó, ugye a hungarofóbia, ugye, amit az Orbán Viktor mondott, ugye ez egy nagyon régi kifejezés, nem tudom, emlékszel-e még a 90-es években ugye még a szélső jobb oldal, meg Csurka Istvánnak azért most egy visszalett ide emelve abba, hogy van egy
nem
nagy
virág... első Csurka kifejezés.
Igen, van egy világ összeesküvés Magyarország ellen, szegény hazánk, aki tényleg így a tengeren próbál így, nem tudom, a heteroszexualitását megőrizni, és itt mindenki ez ellen van. Na most ezzel, amit a bizottság belecsempészett, évekig erről fogunk.
Persze, Bálint, de ezzel együtt igaz az, hogy van egy csomó olyan része az uniós döntésnek, ami egyébként sokkal, sokkal eladhatóbb, ha tetszik. Tehát politikai használatra alkalmas, tehát akkor az ellennarratíva felépítésén kell
persze,
dolgozni.
Persze.
Csak azon, hogy én ennek személy szerint örülök, meg ez egy nyílt jogsértés, ami történik ebben az ügyben, de hát egyébként az, hogy például a bíróságok, és tudom, hogy ez is elvont téma, de hát azért ezen is lehetne egy kicsit tekerni már egy ideje.
De hát minden lehetne tekerni.
Tehát, hogy a bíróság egyébként minden típusú feltételrendszerben megjelennek, és azért ez egy izgalmas dolog, hogy akkor, tehát ha valóban megtörténne az, amit az Európai Unió elvár az igazságszolgáltatási rendszertől, az a NER tényleges hátrébb szorítását jelentene. Én nem tudom, hogy ez mennyire történhet, meg én nem tudom, hogy a bírákban mekkora nagyobb elszántság van a bírákban a saját autonómiájuk visszaszerzésére, mint amekkora elszántság van mondjuk a pedagógus társadalomnak a tanítási szabadság visszaszerzésére. Sajnos ez ügyekben nekem vannak kételjeim, de egyébként, ami elvárásként megfogalmazódik, az egy nagyon komoly dolog, ráadásul egy csomó tartalmi elvárás van a helyreállítás terv kapcsolatban, amiről mind el kellene mondani, hogy ez az egyes embereknek jó. Hát ebből lehetne politikát csinálni.
Csak bocsánat, egy utolsó mondat, mert egyszerűen nem bírom ki ezt. Tehát, hogy ugye ebben a 27, vagy nem tudom hány feltételben, szuperfeltételben van egy olyan rész, hogy ugye állítsák fel az integritási hatóságot, ugye ki van pipálva, megvan, tehát ez már ki van pipálva ebben a rendszerben, és a második, és hiszem, itt a beszélgetésünk köz kapcsolódik, hogy legyen ez a korrupciós munkacsoport álljon fel, ami már félig ki van pipálva. És akkor az a kérdésem, és ez mondom, hogy ez inkább egy ilyen költői kérdés, akik ebben a csoportban részt vesznek, és tényleg ezek nagyon jó szándékú, sokat dolgozó, és az, hogy mondjam, a egyik nap gyere be a munkacsoportban, másik nap te vagy a soros ügynök, ezek az emberek mit gondoltak, hogy amikor bementek ebbe a munkacsoportba, és ott, hát, hogy most nem, legitimálták ezt, mi fog változni ebben? És ezt, ugye ez, amiről beszélünk, hogy ez a konszenzusnak a hiánya, hogy vajon valakik ezt mélyen átgondolják-e, mert ugye most mi történik? Ebben a pipa rendszerben ott a fél pipa. Ott van, majd akkor majd lesz ügyrendje, és akkor majd két, és akkor megvan a pipa. És tényleg valaki azt gondolja, hogy az integritás hatóság meg a nem tudom milyen munkacsoporttól bármi Magyarországon meg fog változni. Hát akik ezt 13 éve élünk itt, és aki ezt így, tényleg komolyan ezt így el is hiszi, hát az nem tudom, hol lehet ezen.
Na hát időben. Akkor ehhez képest mondjuk 2023, ami akárhogy is számolok, azért már egy kampányév lesz, hiszen 24 tavaszán két választás is, mondjuk most már összevont önkormányzati és európai parlamenti választás is jön. És úgy kanyarodunk rá erre a 2023-ra, hogy biztos, amit már említettünk, az infláció még magasabb lesz, az energiaárak mindaddig, amíg tart a háború, ingázni fognak, és lehet, hogy lesz olyan pillanat a tőzsdén, amikor éppen jobb, éppen rosszabb. És akkor emellett mondjuk ott van, hogy elkezdődtek belső kritikák is megfogalmazódni, azért Matolcsy György mondatai ritkák a 12 éves Orbáni rendszerben. Kevésszer van az, hogy belülről ennyire hangosan jön kritika. Változik-e 23-ban mindez, amit elmondtuk, vagy ugyanígy fogunk 23 decemberén beszélgetni, hogy Orbán Viktor kezdte és zárta az évet, és Orbán Viktor ugyanabban a pozícióban van.
Én egyelőre nem látok okot arra, hogy ez miért ne így történne. Azt érdemes lesz majd megnézni szerintem, hogy ezek a bizonyos támogatottsági adatok, ezek mondjuk hogy állnak április-májusban, tehát azt követően, hogy az emberek a karácsonyi kiköltekezést követően kifizetik a januári, meg a februári, meg a márciusi, meg még talán az áprilisi fűtésszámlájukat is, hogy ez megrendíti-e annyira a Fidesz támogatottságát, amennyire megrendítette mondjuk a kitiltási ügy, meg a netadó témája 2014 őszén. Szerintem ezt nézzük meg, ha akkor van egy ilyen, ahhoz hasonló ilyen 10-15%-pontos beszakadás, akkor szerintem van miről beszélni. Ha ez sem történik meg, akkor nem tudom, hogy kinek milyen ötlete marad, őszintén szólva. Ezt én nyitott kérdésnek hagynám azért, mert ahogy mondtuk, szóval ez a még 30%-os élelmiszerár infláció, meg ezek a magasra hagyott, egyébként Európában is magasnak számító energiaárak, miközben a keresetek meg alacsonynak számítanak, szóval hogy ezek megrendíthetik a közhangulatot, de szerintem az fontos, hogy ez nem automatikus akkor se, hogy az elvesztett Fidesz támogatás az átmegy egyáltalán bárhova, és az sem, hogy ezek a magát az ellenzékként definiáló most kissé szétesett egyesült ellenzékhez mennek, mert hogy, és erről Bálint sokkal többet tud nálam, tehát hogy azért minimum egy jelentkező a Mi Hazánk van erre. Az elégedetlenségre, hogyha ez jelentkezik egyáltalán.
Szóval szerintem nálunk sokkal okosabb Orbán Viktor, és sokkal jobban ismeri, azt hiszem, a magyar társadalmat, és tudja...
Ne becsüld alá magad, Bálint.
Nem, de azért igen. Szóval, hogy és neki pénzt kell szereznie. Hogyha pénzt tud szerezni, ha az Uniótól jön ez, ha a Panda kötvényektől jön, ha nem tudom, Törökországból hozzák táskába, de ha pénzt kap a rendszer, akkor újra elkezd a gazdaság dolgozni, és akkor, hogy az inflációmat csökkenni fog, az egyetlen megyünk előre, és nem hátra elindul, és akkor ez a mozsódás majd vissza fog majd rendeződni. Ez ilyen szempontból pénz kérdése. Ha nincsen pénz, az egy másik helyzet. Én most inkább azt mondom, hogy szerintem lesz pénz, majd akkor ki lesz pipálva az összes, nem tudom, milyen szuper feltétel, meg nem tudom micsoda, mert egyszerűen az Unió egyrészt szerintem nem képes, nem tud, meg valószínűleg nem is akar.
Nem
is akar ebben. Tehát ő nem fogja megdönteni a magyar kormányt, és ezt szomorúan kell minden és olvasónak is szerintem tudomásul venni így év végén. Hanem a magyar kormányt egyedül a magyar ellenzék, vagy ellenzéki választók többsége tudja majd valamikor megdönteni. Ehhez, vagy leváltani, ehhez az kell, hogy legyen alternatíva. Amíg nincsen alternatíva, addig ez bármekkora az infláció, bárhány ember tüntet, bármennyire is morognak az emberek, nem fog hova menni. De a 24-es választás, ugye, ami lesz ugye, uniós és önkormányzati választás, ami ugye közösen van, ugye az azért egy érdekes választás, mert igazából kevesebb tétje van, mint egy nagy parlamenti választásnak, de itt is már tett mit ad egy csapdát, hogy ugye egy napra van rakva, egyébként egymáshoz hát, kevéssé passzolható választások, És hogyha ez fog tovább menni, ami egy mostani ellenzéknek a harca, hogy Orbán Viktor helyett egymással harcol, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára harcol, Donát Anna és nem tudom még ki van ott a másik oldalon, nem sokan egymással, abból két dolog lehet, egyrészt az, hogy lehet egy szerintem három dolog lehet inkább, tehát ebből egy lehet az, hogy tényleg egy ilyen megsemmisítő, még nagyobb megsemmisítő győzelem, aztán persze a Fidesz meg, aztán megy persze minden tovább. A második az, hogy tényleg még a meglévő városvezetők is el fognak veszni, vagy visszakerülnek a Fidesz részére. És a harmadik, amire szintén van esélye, hogy ez a dű, ez utat talál magának, amit mondtál, és azt mondja, hogy figyeljetek, én nem kérek ebből, tehát nem kérek a Fidesz rendszeréből, és nem kérek Orbán Gyurcsány világából, ami most már a 20. éve határozza meg a hazánkat. És akkor amik vannak alternatívák, ugye most egyelőre kettőt lehet látni, ugye mint a Mi Hazánkat, mind a Két Farkú Kutyapártot, amik erre azért tudatosan azért készülnek is, hogy mondjam, ha jön a vihar, akkor legyen jól kirakva a vitorlájuk, oda mehetnek ezek az elégedetlen szavazók, és meg lehet az is, hogy egy egészen különleges állapotra fogunk majd akkor ébredni.
Köszönöm szépen Lakmai Zoltán politológussal és Rupp Bálint kampányos kommunikációs tanácsadóval beszélgettünk. Köszönöm, Benyuritát hallották, és Móvesztő volt.
Boldog új évet!